Hét bagoly. Rudi Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György. Hetedik rész, az élet vőlegényei.
Miközben Zsófia az Egyetem utcai könyvesboltból újonnan érkezett regényeket félretéve szobaleányával kezdett bizalmas pletykálkodásba, Józsiás úr ki volt dobva a küzdelmes életbe. Köpönyegét összevont a nyakán, mint az országúton vándorló Petőfi, s általában sok rosszat gondolt a női nemről, mint ez a férfiak szokása a nem sikerült pásztoróra után. Ah, hol vannak manapság azok a nők, akik valóban pártfogói, múzsái, gondos őrangyalai voltak az íróknak. Manapság csak annyi haszna van egy írónak a nők barátságából, hogy elviszik kocsikázni. Meghallgatják, mint egy mulatságos bolondot, megdicsérik rögeszméit, helyeslik hóbortosságát, aztán kiteszik az utcára, menjen másfelé produkálni magát. Így sötét hangulatban ért a zenélő órába Józsiás úr. Mellényében már az utcán megtapintotta az ezüst forintost, két zóna pörköltött rendel tehát egymás után, sőt, jelt adott az örködő csaposnak, hogy egy korsó sör után majd jöhet a házmester is. Lassan lenyugodó hangulatban már csak egy hibát látott a nap történetében, mégpedig azt, hogy nem Leonórához ment vacsorázni, habár valószínű, hogy Leonóra megérezte volna rajta Zsófia parfümjét. Éppen szokott ábrányaiba, a nők különösségeibe merült gondolatban, amikor két író lépett be a zenélő órába. Az egyik a Budai Újság szerkesztője volt, Erdély Gyula, aki az elmúlt nyáron éppen országra szóló népünnepét rendezett a Bástya sétányon, ahol a legszebb budai nők sátrak alatt árultak és rakétákat eregettek, hogy csak nem felgyújtották a Krisztinát, s aki most recsegő Pest megyei hangon kurjantott rá a társára.
Ide üljünk, Mariska! Tartsunk össze, mi írók!
A másik ugyanis egy rövidre nyírt hajú nő volt, aki papi reverendába volt öltözve, és fején kemény cilinder kalapot hordott.
Józsiás, nem ismerettem Mariskát, Simli Mariskát. Barátom, mondhatom, különös teremtés, szűzies és ártatlan. Ezt én mondhatom neked, aki minden valamire való nőnek udvaroltam Magyarországon. Még vajsaroltának is, amíg az kést fogott rám, mint akár Gáspár Imrére. Barátom, én udvaroltam az összes magyar írónőnek, mert fiatalabb koromban nagy táncos voltam. Munkatársként dolgoztam Bol Janka mellett, amikor megindította a Magyar Bazárt. Pengettem a sarkantyúimat Szendrei Júlia után, amikor az már öreg asszony volt. És a szép kegyelmes asszonynak, a galambarcú bajzalenkének nagyokat köszöntem a Vármegye utcán. Most Mariskával megindítjuk végre azt a szép irodalmi közlönyt, amelyről minden író az egész életében ábrándozik. Az egész ország írója és szerkesztője leszek. Olyan lapot csinálok, mint a Hölgyfutár volt. Magyarországon csak a nők olvasnak. Nekik kell tehát újságot szerkeszteni. Vadnai a fővárosi lapokat a pipafüstös kaszinók és köpködő kávéházak számára írja. Jóformán már névsorokat sem közöl, az előkelő esküvők publikumát mellőzi. Nem lehet így hírlapot írni. Egy eszményi hazai újságban annak is benne kell lennie. Mikor főzzön a gazdasszony paradicsomlevest? Egy honleánynak hány pár harisnyája legyen, és mit kell felelnie, ha a második négyesre kéri fel őt a táncos? Így kell újságot csinálni, Mariska.
Az előfizetés a fontos, nem az újság, Erdélyi úr. Ami pedig az írást illeti, nem bánom, akármit írnak rólam. Csak nyomtatásba lássam a nevemet, írjon rólam valamit, uram, amit kivághassak az újságból, és vidéken megmutathassak. Néha az összes budapesti lapokat megveszem, ha a kalandjaimról írnak, utálom magam, ha mindennapi nőnek látszom. Ah, beszeretnék híres lenni.
Józsiás elnézegette a rendetlen kisasszonyt, akinek eddig legfeljebb néhány silány verse jelent meg, s inkább azzal aratott sikert, hogy új lapok megindításához gyűjtött izgatott szavával előfizetőket. Bizonyosan csinos volt azelőtt, mint minden fiatal nő, amíg bele nem kóstolt az irodalmi méregbe. Azóta lett újja tisztátalan, haja rendetlen. Vajon mi történne, ha ehhez a nőhöz szerelemmel közeledne valaki? Mi van egy ilyen megzavarodott nőnek a begyében, szívében, szegényes reménységében? Míg Józsiás úr efelett szőtte gondolatait, Erdélyi Gyula három darab rövid szivar közt válogatva rábólogatott Mariska szavaira.
Mindezt mondták az írónők, Józsiás öcsém, ne csodálkozz, hogy Mariska sem akar egyéb eredményt elérni, mint a hírességet. Én jól ismerem őket, mert hisz 20 esztendeig az élet vőlegénye voltam, és szívemet sem a kötéltáncos nők, sem a társadalmi szendék nem tudták megigézni. De nyomban elveszítette szívem nyugalmát, ha egy nőnek tintás volt az ujja. Igaz, hogy az írónők kevesebbet törődtek a külső színnel, a választékos megjelenéssel, a hódító eleganciával, a hajukat szeretik rövidre vágatni, a könyökükön a ruha és a sok büdögéléstől a szoknyájuk kifényesedik, kitaposott papucsban írják szerelmes verseiket, és kedvelik a vastag vörös harisnyákat. De mégiscsak különbek, nagyszerűbbek ők, mint azok a nők, akiket fiatalkoromban a nagymosástól gőzölögve, vagy a disznóölésnél sekétkezve tanultam megismerni. Mariskán, tapostál már szőlőt valaha szüretkor?
Még sohasem. De azt hiszem, hogy egy szerkesztőnek ez nem is hivatása. Arra valók a kövér parasztlányok.
Ugye mondtam előre, hogy Mariska nem közönséges nő.
Már csak azért sem, mert különbözöm azon írónőktől, akik az ő íróbarátjaikat erkölcseikkel megjutalmazzák. Én általában nem is szeretem a férfiakat. Nem volt még olyan férfi, aki engem reverenda nélkül látott volna. Végeredményben én csak az előfizetőket szeretem.
Nem is lesz belőle tehetséges írónő. Hát mi lett volna az irodalomból, ha a régi írónők is úgy gondolkodtak volna, mint te, Mariska? Gondolj csak George Sandra, aki úgy váltogatta a szeretőit, mint az ingét. Gondolj csak Jolánkára, aki egy épp mondatot nem tudott leírni addig, amíg jól össze nem csókolódzott valamely kedvesével. De közölték is az írásait a szerkesztők. Na de jó, ha engem nem is akar szeretni, ezt még túlélem. De mondd, ó, mondd, hát miért nem szereted barátomat, Józsiást? Jó szívű vagyok, meg öreg is, akit alaposan elgyengített a bor. Lemondok hát rólad, Mariska, de csak egy feltétel alatt, ha barátomat szeretni fogod.
Én már csak olyan vagyok, mint a hályogos ablak, amelyet belepett a téli köd. Nem látni meg rajta a külső szép világot, de Józsiás virágokkal megrakott nyári ablak, amelyen át vidámnak és mulatságosnak látszik a táj.
Pedig én már megelégszem azzal, hogyha a ti szerelmetekben gyönyörködöm. Ha megengeditek, hogy az asztal végén helyet foglaljak, amikor ti a mennyegzői lakomát tartjátok. Ha megtűritek, hogy egy sarokból gyönyörködhessem, amikor ti csókolóztok. Megelégszem, ha látom a csókot, hogy az még nem ment ki a divatból.
Erdélyi úrnak íme megártott a zenélő óra bora, amit nem csak lelkes szavaival, de kékké és pirossá válott arcával is elárult. A mosdatlan kisasszony meglehetősen érzéketlen maradt szavaira, mint akit más gondolatok foglalkoztatnak, mint a szerelem eltévejedései. Józsiás úr pedig méltatlankodva nézett maga körül, és félhangon dörmögött poharába. Azon volt fennakadva, hogy sok hölgy a főváros legelőkelőbb társadalmából boldognak érezhetné magát, ha az élet vőlegényei így keresztűz alá vennék erényességét.
Éppen a minap került a kezembe egy orosz novella, a Gyulai Pál szerkesztésében megjelent füzetekben. Hírta, most nem tudnám megmondani, talán Gogol, talán Csehov, a Muszka királyok közül valamelyik, egy elzüllött, boldogtalan férfi beteg leánykájával bajlódik benne, de megérkezik álmai hercegnője, aki által utazik egy téli tájon, s egy éjszakát a postaállomáson tölt. A szerencsétlen fráter elmondja élettörténetét, gondolatait, szenvedéseit a kisasszonynak, s az oly szerelmes lesz bele, hogy csak nem félbehagyja kedvéért utazását. Lehetséges volna ez Magyarországon?
Nem, százszor nem. Legfeljebb talán abban az időben, amikor Benedek Aladár lóhától járta be az Alföldet, és előfizetőket gyűjtött legújabb verseihez.
Sajnálom, uraim, hogy vágyaikat nem elégíthetem ki, az én esetem benne van a Krafttübingben.
Szomorú híresség ez, hölgyem. Amíg az orvos divatban van, addig élnek páciensei. De a költők versei örökké megmaradnak. Mindnyájan tudjuk, hogy Petrárka Laurája ki volt, hogy Bródi Sándor legfájdalmasabb művei egy hevesi, gazdag kisasszony miatt jöttek létre, bár műveiben sosem írta le a Bella nevet. Tudjuk, hogy minden megjelenő versnek az okozója itt él valahol, Pesten vagy vidéken. Ha majd jön egyszer valaki, egy múzeumi moly, aki megidézi a mostanában megjelent verses könyveket, s a múlt, számára múlt, fehér harisnyakötős, vasalt alsószoknyás, kerekkeblű, kenyér illatú hölgyeit, akik a költők vallomásaiban oly ingerlően jelentkeznek, s akiknek derekát két rím között úgy fogja meg a táncosuk, akkor majd nagysám sajnálhatja, hogy kimaradt a gyűjteményből.
Én nem tudok táncolni.
Mert higgyel, nagysám, hogy nem ok nélkül merednek ránk minden sarokból a régi írók szomorú arculatai. Ők nagyon boldogtalan emberek voltak, bár éjszakánként duhaj danájuktól visszhangzott a belváros. A két pisztoly környékén még Petőfi Sápat arcával is találkozunk, midőn feljön a sárga hold a Kálvin téri templom mögött. Az Rényi fehér fatáblás ablakai alatt behorpasztott kalappal, téli szélben panaszkodó malaclopó köpönyekben borostás arccal vonul el a régi írók karaványa. A kapuajban, a lépcsőkön az írók segítettek mélyre koptatni a kövezetet, mert szép asszony lakott a házban. A régi Pest, ahol én legjobban érzem magam, tele van költők sóhajtásaival, és mennyi piros orrot, bibircsókos arcot, bortól elgyengült agyvelőt hordtak ki a kerepes úti temetőbe a nők miatt.
Az a szerencse, hogy a nők is oda kerültek, és medence csontjaikat most már szemérmetlenül mutogatják.
Most már csak azt szeretném tudni, hogy ki kísér engem haza a Kisvábhegyre, ahol szállásom van egy csőzkonyhóban.
Íme éppen itt jön, aki magát a hegyre elkíséri. Na, mi van, öreg úr?
Mely lapnak szerkesztője ő?
Éppen a 10. kocsmába keresem önt, Józsiás barátom. A Józsefvárosban benéztem Svertovszkihez, ahol Incédi László úr a 10. fröccsét iszogatta. Onnan Ivánkovhozban laktam, mert megtudtam, hogy az ő borát az írók igen kedvelik a Józsefvárosban. Itt meg is találtam Gasparonit, de már sokkal vígabb hangulatban volt sem, hogy megfelelő válaszokat adhatna.
Innen hová ment, uram bátyám?
A magam falusi esze szerint is tudtam, hogy Szikszai János szívesen hitelez vacsorát és bort kedvenc íróinak. Ábrányi szerkesztő úr már elfoglalta helyét a részére fenntartott asztal mellett. Gyenes színművész, aki